Prédikátor könyve 11. fejezet, a Prédikátor könyve 11. fejezet első versétől a 8. versig. Szállíts élelmet a tengeren, mert idő múltával visszanyered azt. Hozd el 7 vagy 8 felé is, mert nem tudod, milyen csapás érheti a földet. Ha megtelnek a fellegek, esőt hullatnak a földre. Ha ledől a fa, akár délre, akár északra, ugyanazon a helyen marad, ahová ledőlt. Aki mindig csak a szelet figyeli, nem vet, és aki csak a fellegeket lesi, nem marad. Ahogyan nem ismered a szél útját, ő a csontok formálódását, a terhes asszony méhében, épp úgy nem ismered Isten munkáját, aki mindent alkotott. Reggel fogja magvetéshez, és ne pihentesd a kezed este sem. Mert nem tudod, melyik sikerül, ez vagy amaz, vagy mind a kettő egyaránt jó lesz. Édes a világosság, és jó látni szemünkkel a napot. Azért, ha sok évig élhet az ember, örüljön mindig, de gondoljon arra, hogy sok sötét napja is lesz, és ami következik, az mind hiába valóság. Eddig olvastam, és még így imádkozunk. Áldunk téged, mi édesatyánk, hogy te egy olyan Isten vagy, aki munkálkodol, tevékenykedel, és semmi nem riaszt vissza téged attól, hogy munkálkodjál, tevékenykedjél. Hiszen látod azt is, hogy a te munkádat mennyi minden rombolja. Mennyire tudjuk mi is rombolni, és mennyire rombolja az ellenség is. Ne köszönjük, hogy te azért jöttél, hogy az ő munkáját leromboljad, és bennünket felépítsél, bennünket megerősítsél, és benned megerősödve éljük a mi életünket. Erősíts meg bennünket, atyánk, hogy a te erőd dolgozzon mi bennünk, és a te erőd által mi is tudjunk veled együtt munkálkodni. Amen. Ebben a rövid ige szakaszunkban láthatjuk azt, hogy munkára biztat bennünket Isten igéje. És most nem csak fizikális munkára gondoljunk, hanem gondoljunk a lelki munkára is. Két példát is említ itt, egy tengeri kereskedelmet az első, második versben, aztán pedig a földműveléssel kapcsolatosan ösztönzi az embert Isten igéje a munkára, hogy tevékenykedjünk. Mert azért is ösztönöz bennünket Isten a munkára, mert amikor megteremtette az embert, akkor végül is munkát adott számára. Hiszen azt olvassuk a Mózes első könyvében, és fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjébe, hogy azt művelje és őrizze. Tehát munkálkodott az első ember pár. Természetesen az a munka, amit ők végeztek, az teljesen más volt, mint az, amit mi végzünk. Már az eredményére gondolok. Hogy amit ők ott bármit belefektettek, annak eredménye volt, annak gyümölcse volt, annak értéke volt, amit meg néha mi végzünk, mert mindent belefektetünk, ahogyan az igében is olvassuk, hát lehet, hogy elvész, mert kockázatos. Nem mindig jön be, nem mindig sikerül. Lehet, hogy éppen elrontunk, éppen valamit. Pedig valamit meg akartunk volna csinálni, és még nagyobb baj lett belőle. Tehát nem egyszer jár talán így az ember. De munkára ösztönöz bennünket Isten lelki értelemben is, és fizikálisan is. A tesszalonikai levélben olvassuk azt, hogy a tesszalonikai gyülekezetben voltak ebben gondok ezzel kapcsolatosan. Mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltuk nektek, ha valaki akar dolgozni, ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mert halljuk, hogy némelyek tétlenül élnek közöttetek. Nem dolgoznak, hanem haszontalan dolgokat művelnek. Az ilyeneknek pedig megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük a mi úrunk Jézus Krisztusban, hogy csendben dolgozva a maguk kenyerén éljenek. Itt fizikális munkáról van szó, hogy dolgozzon az ember, hogy meg tudjon élni, és ilyen tekintetben ne tétlenkedjen, hanem munkálkodjon. Aztán azt is olvassuk az Isten igéjében, a Korintusi levélben, akár esztek tehát, akár isztok, bármi már cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Tehát a munka is lehet Isten dicsőségére. mint ahogyan egyik lelkipásztor testvérem mondta, hogy sokszor, amikor összefogtak a hívek, akár az imaház felújításában, vagy valamelyik testvérnek a kertjében, akkor énekelve, dicsőítve, zengedeztek az Úrnak, elhallatszott, még a szomszéd is hallotta, hogy a hívők dolgoznak, mert közben énekeltek. Hát lehet ezt a szívünkben is tenni, egy mosogatás közben, vagy bármilyen más tennivaló közepette, hogy az ember éppen amikor tevékenykedik, munkálkodik, közben Isten dicsőíti, Istent magasztalja, és így végzi az ő munkáját. Tehát fontos nekünk, hogy így végezzük a mi munkánkat, a mindenható Isten kegyelmével és szeretetével, dicsőségesen. De aztán a gyülekezetben is kell nekünk munkálkodnunk. Úgy szinte a Tesszalonikai levélben olvasunk, kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket. És ott esetben lehet ez a gyülekezet életében is, hogy az ember megszokja esetleg, hogy nem tevékenykedik lelki értelemben, mint ahogyan megszokja fizikálisan is nem egy ember, hogy nem kell, mert ki vagyok szolgálva, mindent megteremt valaki, apa vagy anya, vagy a másik illető, és akkor én elérdegélhetek tétlenül, így az életemet elérdegélhetem, meg élvezhetem a dolgokat, és közben nem dolgozik. Lelki értelemben is van ilyen, hogy az ember megszűnik. Végzi más a munkát, végzi más a dolgokat, akár egy gyülekezet életében is, és közben az ember elfelejt tevékenykedni és munkálkodni. Mi vezet ide, hogy az ember lelkileg megszűnik tevékenykedni és munkálkodni? Hát az egyik probléma és problematika ezen a területen az, amikor a szívben történik probléma. Ha fizikálisan a szív megbetegszik, akkor nem bírja az ember a munkát. Ha szívbeteggé válik valaki, akkor egyre többet kell pihenni, mert nem bírja. Na most, ha mi szívünkre is gond támad, akkor bizony resté válik, úgy olvasok, hogy lustává válik. Mondja is Jézus az emmausi tanítványoknak. Óti balgák, rest szívűek. Lusták lett, lusta lett a szív az emmausi tanítványoknak, hogy folytassák azt a munkát, amire Jézus elhívta őket. Ők nem hittek az asszonyoknak, a szavának, hogy Jézus föltámadt a halálból. Ők asszonyi fecsegésnek, mesének tartották, és elcsüggett állapotukban elkezdenek elmenni Emmaus felé, elhagyják Jeruzsálemet, elhagyják a szolgálatukat, mert elcsüggettek. És amikor ott melléjük szegődik Jézus, akkor azt mondja nekik, óti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Amikor a szívben kezd megszűnni a hit ereje, amikor a szívben kezd megszűnni a hitnek szépsége, akkor bizony egyre jobban elrestül a szív, és nem kell dolgozni annyira, és elkezd az ember elhagyni azt a munkaterületét, amelyet az Isten rábízott. Ez így van mindannyiunkkal. Amikor hitben már kezd az ember meggyengülni, akkor az azt is jelenti, hogy a cselekedeteiben is, az engedelmességében is, Isten felé való engedelmességében, és a szolgálatában is, mint ahogyan itt látjuk, balgává válik, és resté válik, és nem kezdi azt tenni, amit az Isten rábízott, hanem éppen azt elhagyva más úton halad tovább. Isten nem akarja ezt, hogy mi elcsüggedjünk, nem akarja azt, hogy mi elrestüljünk, ezért jön mellénk, mint az emmósok mellé is. És bátorít bennünket, biztat bennünket, hogy ne adjuk föl. Munkálkodjunk, tevékenykedjünk, higgyünk benne, bízunk benne, mert életünknek vannak nehéz korszakai vagy időszakai, és az emmósi tanítványoknak egyik nagyon nehéz korszak, amire a tanítványi seregnek egyik nagy nehéz korszak az volt, amikor Jézus meghalt. És itt el tud restülni az embernek a szíve. El tud csüggedni, el tudja engedni az életerőt. És ilyenkor elgyengül a tett is, a cselekvés is, a munkavégzés is. Engedjük meg, hogy Jézus oda jöjjön mi hozzánk, mi mellénk, bátorítson bennünket, hogy tudjuk végezni azt a munkát. Engedjük, hogy fölhevítse a mi szívünket. Hit fakadjon a mi szívünkben, mint az emmausi tanítványoknak a szívében is, akik hallgatják, hogy Jézus hogy mondja a próféta igéket. Hallgatják azt, hogy megmondja, hogy ennek így kellett lennie. És aztán úgy fölhevül a szívük, hogy utána már nem rest, hanem vissza tudnak menni Jeruzsálembe, és tudják azt tenni, amit Isten mondott nekik. Engedelmeskednek, és szolgálják őt. Hát engedjük, hogy mi is tudjunk szolgálni. Engedjük, hogy minden nap fölhevítsen bennünket Isten igéje, és engedjük, hogy az útunk mellé odaszegődjön Jézus, és tudjuk tenni az ő akaratát. Itt az igében azt is olvassuk, hogy kockázattal jár a lelki munka, de a fizikai munka is egyaránt. Ezért azt mondja Isten igéje itt, hogy szállíts élelmet a tengeren, mert idő múltával visszanyered azt. Na de vigyázzunk, mert tudjuk azt, hogy a mi munkánk valamikor nem olyan eredményes. Oszd el 7 vagy 8 fele is, mert nem tudod, milyen csapás érheti a földet. Tehát ha valamit kell szállítani a tengeren, Salamon meg azt tudta, mert ő volt az, aki tengeri szállításban nagy király volt, hogy nem kell egy hajóra rábízni az összes rakományt. Mert a hajó elsüllyedhet, a hajó odaveszhet, és a rakomány, meg a nyereség is odavész. És ha mindent egy hajóra rakok, akkor mindegyik oda fog veszni, ha az elsüllyed. Ezért oszd szét, 7-8 fele. És a 7-8 hajóból valamennyi meg fog érkezni. És az eredményt fog hozni. Tudjátok, a Bibliában van ilyen gondolkodás, és a banki területen is. Hogy oszd szét a vagyonodat. Mert ha valahol befutcsol a vállalkozásod, valahol befutcsol, mondjam így a kamat egy helyen, akkor a többi hozza meg az eredményt, de meg ne kerüljél nehéz helyzetbe. Hát ezt mondogatják ma már a gazdagoknak, hogy hogyan kell ezt csinálni, amúgy a Bibliában ez meg van írva. Tehát ez nem van fektetve, hogy hogyan kell jól gazdálkodni, esetleg az anyagiakkal. Tehát ilyen tekintetben ezt látjuk, hogy a lelki munkában is van kockázat, amikor egy gyülekezet kilép, vagy munkálkodik, vagy fölvállva valamilyen területeket. És jó, hogyha az több területen is az evangéliumot hirdeti, nem csak egy területen, mert nem biztos, hogy be fog jönni az az egy terület. Hanem több területeken kilép, vagy gyülekezet, vagy több szolgálati területeken tevékenykedjen és munkálkodjon, és meg lesz annak még nagyobb haszna és cselekedete. Tehát kockáztatni kell, mind fizikai munkában is nemesszel, és mind a lelki munkában is. És aki nem kockáztat, az bizony megjárja. Ez nem egyszer így van. Hogy mondjak erre egy példát. 1970-es években a svájciak készítették a világon az órákat. A svájci óra mindig, hogy az idősebbnek főleg ott van a hú, az pontos, az fantasztikus, precíz, a legdrágább órák voltak, és rengeteget gyártottak. 1970-es években 85%-a az óráknak svájci volt. 1980-ban a világ óráinak csak a 15%-a volt svájci. Mi történt? Hogy lehet az, hogy 10 év alatt ez az ország ekkorát veszített a piacon? Hát azért, mert volt egy svájci órás, abban a gyárban kb. 25 ezeren dolgoztak, vagy több mint 25 ezeren is talán, és volt egy svájci órás, aki föltalálta a kvarc órát. És előállt az öklettel, hogy ez nagyszerű, ez pontosabb, ez jó. De a svájciak elvetették, mert az nem is óra, aminek nincsen rugója. Igen, ám csak a Seiko meg erre rájött, hogy ez nem is rossz, ez a kvarc. Meg a Texasba is rájöttek, hogy ez nem is olyan rossz. És ezek pillanatok alatt lenyomták a svájci óragyártást. És a Seiko és a texasi óra lépett föl a óragyártásnak az élvonalába. Talán emlékszünk is rá, hogy a 80-as években mennyi japán órát láttunk, mennyire elterjedtek a svájci órák mellett már ezek az órák. Tehát nem kockázhatott Svájc, elveszítette, és nem egyszer, amikor egy gyülekezet is, és a mi életünkben nem kockáztatunk, nem lépünk, akkor bizony abból veszteség van. Nagyobb veszteség, mintha léptünk volna. Gondoljunk csak Ábrahámra. Isten engedelmességre hívta. Hagyd ott az rokonságodat, hagyd ott a te földedet, és indulj el, ahova én küldelek. Hát ha ő gondolkodott volna, Ábrahám, hát ez kockázatos. Hát jobb itt maradni, ismerem már azt a földet, mint a tenyeremet. Meg hát itt élnek a rokonaim is, a családom is. Hát miért hagynám el? Hát ez kockázatos. De milyen jó, hogy elhagyta. Istenre hallgatott. Hitbeli lépés ez, nem egyszer. Kilépni, mozdulni, amit Isten mond, és cselekedni. Aztán Izrael népének is azért kockázatos volt Egyiptomból kijönni. Főleg úgy, hogy tudjuk a történetet folytatva, hogy ott a Vörös-tengernél, mert az egyiptomi hadsereg utolérte őket. Kockázatos volt kilépni, meg úgy is, hogy utána a pusztai vándorlásban annak a 2 millió népnek enni is kellett volna valamit. Még inni is kellene valamit annak a 2 milliós népnek. De amikor kiléptek, megtapasztalták, mivel Isten biztatta őket, hogy van manna, van élővíz, még ha sziklából is fakad, és van Istennek csodája is, hogy ketté válassza azt a vörös tengert. Tehát sok esetben, amikor Isten biztat bennünket valami lelki munkára, vagy bármilyen cselekvésre, megtapasztaljuk azt, hogy ő velünk van, és segít bennünket. Melyünk ilyen tekintetben lépni hitből, és kockáztatni. Vagy gondoljunk Gedeonra, 300 emberrel kell megtámadni az ellenséget. Hát ő aztán tényleg mondhatta, hogy ez nagy kockázat. De mégis tud lépni, tud munkálkodni, mert Istenben bízik. Tehát lehet kockázatos egy gyülekezetnek is missziózni, az imaház falain kívülre lépni, könnyebben maradni, mert ez az otthonunk, jöjjön be az, aki akar, mi szokták is azt mondani, de ez nem így van a Szentírásban, a misszió parancsban, hanem az, hogy menjetek el, és hirdessétek, és lehetek tanítványá minden népeket. Nekünk el kell mennünk, nem pedig várni, hogy jöjjenek befele. Tehát ilyen tekintetben ezt is lássuk meg, hogy Isten hív bennünket, hogy mozduljunk, kockáztassunk, és végezzük az ő szent munkáját. És ha ezt tesszük, megtapasztaljuk, hogy Isten eredményessé tudja tenni, amiben lépünk. Viszont ha nem lépünk, mint itt az igében is van írva, hogy nem vetünk, mert az időjárásra nézünk, mert sok minden más, vagy kockázatos, hát akkor mit áldjon meg az Isten? A semmit? Hát a semmit, érdekes, azt nem fogja megáldani. Hitben kell lépni. És amikor megtesszük az első lépéseket, Isten is kész munkálkodni, Isten is kész csodát, Isten is kész áldást adni, és megtapasztalhatjuk az ő nagy erejét. Természetesen befolyásolhatja a jövő, meg az aggódás, hogy lépjünk. És nem egy szerint itt ebben az igében is le van írva, éppen ezért nem léptek, vagy nem lépett sok ember talán, mert a szelet figyelte, vagy a fellegeket lesi, és hát így nem maradt. De természetes dolog, hogyha valaki azért munkálkodik, tesz valamit Istenért, akkor egyszer csak megtelnek a fellegek, és esőt hullanak a földre, a ledől a fa, akkor délre, akár éjszakra, ugyanazon a helyen marad, ahová ledől. Tehát lehet azért tudni, hogy ha az ember kilép, munkálkodik, annak lesz eredmény azért. Még ha kockáztat is. Még ha talán azt mondja, hogy most nem jó a széljárás a vetésre, de mire lehet kimegy a földre, már jó lesz. Mert honnan tudjuk mi azt? A jövőt, hogy hogy fordul meg, vagy hogyan változik. Vagy hogy holnap fog esni az eső, vagy nem. Hát olyan sokszor még a meteorológusok is akkorát tévednek, hogy mekkora nagy vihar lesz, aztán nem lesz belőle semmi. És egy csepp esős eset. Tehát ezt nem lehet. Az ember nem tudja ilyen tekintetben a jövőt. És a jövőt figyelve nem hagyatkozhatunk rá, hogy esetleg lépünk, vagy nem lépünk. Emlékszek arra, amikor még nem voltam hívő, és hát kezdtem azért keresni az Urat, de sok-sok minden hatás még élt, és kaptunk egy olyan filmet, amit megnéztem a szüleimmel együtt, Notre Dame-os jóslatai, hát egy ilyeneket is néztünk, sajnos. És abban benne volt egy olyan dolog, hogy 1995-ben, vagy 94-ben itt környékén következő fognak történni a világban. Elsüllyed Olaszország, tenger alá kerül az egész csizma. És utána kitör majd a harmadik világháború. És hát ez mind olyan logikusan, hogy le volt vezetve, és néztük ezt a filmet, meg hát teljett is különben a gyárakban, vállalatokban. És Hát ez mind megijesztette az embert, amikor nézte, hogy húha, mi lesz, tényleg kitörhetnek. Hát tényleg ebben az évszázadban volt két világháború, hát akkor mi magyarázat, a harmadik is meg lesz még ebben az évszázadban. És aztán a film hatása után valahogy úgy, nem tudom, pár nap eltelt, és azt mondták a szüleim, hogy na hát akkor fiam, érettségi, meg stb. Azt mondtam neki, hogy minek. Hát ha kitör a világháború, mit érek én az alkalmat? Mondtam így nekik így, hát egy kicsit viccesen is, mert hát a film hatás alatt is voltunk még azért. Na de hát nem erre figyeltem. Meg nem arra figyeltem, amikor a középiskolát jártam, és azt mondták a tanárok, hú, hát annyi varrógék műszerész van, hogy nektek húsz sem lesz munkátok. Mert zsúfolásig tele van, mert annyit kibocsát az iskola, hogy annyit nem bír fölvenni a gyár. Hát aztán, ha erre figyelünk, akkor abba hagytuk volna a tanulmányi dolgainkat. Nem végeztük volna el. De elvégeztük. Hát Isten megadta, hogy abban az osztályban csak kettőnknek volt munkája a szakmánkban, és valamennyit mégis dolgozhatunk benne. Tehát ne a jövőre figyelj ilyen értelemben a rémséges hírekre, hanem munkálkodjunk, hanem túllássunk, a nagy jövőt nézzük. Amit Isten ígér, hogy a mi munkánknak van jutalma, van áldása. Ezért szeretett testvéreim, olvasok a Korintus levélben, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Hát így tevékenykedjünk, az igazi jövőt nézzük, ne az előttünk levő pár napot, vagy a kis pici időszakokat, hanem arra a nagy jövőre tekintsünk, és az erőt ad nekünk, hogy nem hiába való az Úrban való munka. És amit még szeretnék mondani nektek, és ezzel is hagy biztosnak mindenkit, hogy Istennek engedelmeskedjünk, és neki éljünk, hogy Isten munkálkodik veled együtt. Isten tudja megáldani a te életednek munkáját. Azt olvasok a János evangéliumában, azt mondja Jézus, az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Hogy a Zsoltárok könyvében, bizony nem szunnyad, nem alszik Izrael őrizője, az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Ő folyamatosan dolgozik, folyamatosan munkálkodik, és szeretne veled is munkálkodni. Szeretne velem is munkálkodni. Lássuk meg, hogy Jézus hol akar bennünket látni, hol akar velünk együtt munkálkodni. És amikor ezt tudjuk tenni, akkor annak mindig áldása van. Ábrahám észrevette. Hova hívja, hova kell követni Istent? El kell hagyni a rokonságát. El kell menni egy másik földre. És ment. Ment az Istennel együtt. Mert sokszor azt olvasok az Ószövetség emberekről, hogy Istennel jártak. Vagyis ahova az Isten ment, oda ment ő is. De jó lenne, így lenne. Nem egyszer volt ilyen, hogy amikor egy fiatal készült valahova, hívő fiatal volt már, és akkor hát olyan helyre ment volna, ami nem igazán jó, és akkor megkérdezte valaki tőle, szerinted Jézus is megy veled? Oda, ahova te most készülsz. Ez a Jézusnak az útja. Ő vezet oda, ő vezet arra fele. De jó ezt látni, hogy én arra megyek, amerre az Isten vezetni akar. Vele együtt akarok munkálkodni. És aztán sorolhatnánk, Gedeon hogy tapasztalta meg, és sokan mások a Bibliában, hogy Isten hívta őket, Isten biztatta őket, Isten küldte őket, és velük együtt munkálkodott. Szép az ige vers, amit mond Dávid király a saját fiának, hogy ő építse föl a templomot, mert Isten ő rá bízta Salamonra, hogy építse föl, és ahogyan kifejezi, hogy amíg végben nem viszed ezt a munkát, addig veled lesz az Úr. Hát amíg mi építjük az Isten országát, Isten templomát, velünk van az Úr. Lássuk meg, hogy még területen, még helyen kell nekünk munkálkodnunk, és ott végezzük. Ne legyünk tétlenek, vigyázzunk a mi szívünkre, mert a hitetlenség, ha megszállja, a csüggedés, akkor tétlenné tudunk lenni. Engedjünk Jézusnak, hogy fölhevítsen bennünket, ne aggodalmaskodjunk a jövő felől, még ha talán olyanokat is hallunk, amelyek azt mutatják, hogy kárba veszek talán a munkánk, hogy talán olyan dolgok történnek, amelyek talán azt mutatják abban a pillanatban, hogy kár volt érte dolgozni. Tekintsünk a jövőre, hogy nem hiába való a mi munkánk. Az Istenért elvégzett munka, meg az a munka, amit Isten dicsőségére végzünk, bármi legyen is az. És így győztesen, így áldásosan munkálkodjunk együtt a mindenható Istennel. Ezt kívánom mindannyiunknak Jézus nevében. Amen. Áldunk azért téged, Istenünk, mert a te munkád az gyümölcsöző, az mindig áldott, és áldunk azért, hogy te munkálkodtál, és ezen a világon eljöttél erre a világra, kész voltál meghalni értünk, kész voltál ezt a nagy munkát elvégezni, hogy üdvösségünk legyen, hogy az ember, aki hozzád tér, az a mennybe juthasson, kegyelmet nyerhessen. Magasztalunk ezért a munkáért, ezért az áldozatért, mert nagy áldozatot hoztál, hogy mindezt elkészítsed, hogy elkészítsed az örök élet felé vezető utat. Magasztalunk, hogy elkészülhetett. És köszönjük, hogy hisz bennünket, akikbe hitet támasztottál igéden keresztül, akik hisznek te benned, és hit fakadt a szívükben. Hívod erre a munkára. Hiszen te munkálkodol itt a világban, és szeretnéd, hogyha mi is beállnénk, és engedelmes lennénk te neked mindennapi életünkben, mindennapi hétköznapjainkban, és itt a gyülekezetben is. Te munkát szánsz nekünk, lelki munkát is. De azt is akarod, hogy a mi hétköznapi munkáinkat is szeretetben, neked való dicsőség, dicséretben tudjuk tölteni és munkálni. Bocsáss meg, mert amikor nem így megy, amikor talán idegesen, indulatosan, vagy talán nem is akarjuk megcsinálni azt, amit meg kellene, értendő talán fizikálisan és vagy lelki értelemben, hogy rágni kell a fülünket, hogy végre nekifogjunk valaminek. Most azt szóltak, csak toljuk magunk előtt mindazt, ami van. Kérek, segíts nekünk, adj erőt, hogy tudjunk hozzáfogni, csinálni, veled együtt munkálkodni. Tudjuk azt is, hogy nem ezzel tapasztaljuk meg a földi világban, hogy a nagy befektetett munkánkban, akár lelki értelmű is, nem ezzel elvénytelen. Jön a ördög, tönkreteszi, szétdobálja, és kezdhetjük építeni mindent előről. Segíts akkor is nekünk, adj nekünk erőt. Segíts, hogy mellénk szegülve ne elcsüggedjünk, vagy ha elcsüggedünk, engedjük, hogy te fölkaroljál bennünket, fölhevítsd a mi szívünket, és tudjunk hitáltal engedelmeskedni, újra beállni a szolgálatba. Hogy megtapasztaljuk azt, hogy eredményessé teszed. Sokszor talán már itt a földön is. Olyan jó lenne túllátni sokszor a földi romhalmazokon, és meglátni azt, hogy ott a mennyben jutalom jár, és nem hiába való a te munkád, nem hiába való a neked való szolgálat. Segíts erre bennünket, hogy ebben megerősödjünk, megsziláduljunk, rendíthetetlenek legyünk, és tudjuk végezni mások épülésére, és ez egy dicsőségedre. Hallgass meg kérésünket Jézus nevében, Urunk. Amen.
Amen.